Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Így van, kérdezzenek bátran, és erre sarkalok minden hallgatót. Hogyha kérdésük van, akkor itt a szakértő a stúdióban, Salamon János, akit üdvözlök is. Jó napot kívánok.
Köszöntök én is mindenkit.
Én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, úgyhogy beszélgetünk egy picit a májusi kiskertekről és a májusi teendőkről, mert hát talán az időjárás most már mindenkit arra ösztönöz, hogy egész napot akár a kertben is eltölthet. Ilyenkor azért lehet hallani, elég, ha kinyitjuk az ablakot, hogy csattognak a metszőollók, de hát látjuk a szemünkkel is, hogy sokasodnak a virágok a balkonládákban, nagyon intenzíven folyik a munka a zöldséges kertekben, de kint a szőlőültetvényeken, a gyümölcsösökben is. Nézzük át egy picit azért a legfontosabb tennivalókat, hogyha május, akkor mire kell fókuszálnunk?
Igen, hát május a veteményezésnek az egyik sarkalatos pontja. Május közepén elkezdhetjük például a kabakosok vetését, az uborka, a tökfélék vetését. Ebbe az időszakban a babokat is el lehet kezdeni vetni. Célszerű, ha valaki szárazabb talajba ültetik, akkor a sorát beöntöni, és a magokat is egy pár órára beáztatni vízbe, így sokkal előbb kikelnek.
Na, ha már a bab, akkor ez egy kifejezetten melegkedvelő növény, és itt nem véletlenül kérdezek rá, mert a talaj nem minden esetben még megfelelő talán a bab vetéséhez. Hány fokosnak kell lenni a talajnak ahhoz, hogy biztosan kikeljen a bab, az elültetett növény?
Hát átlagosan azt mondjuk, hogy ez a 10 Celsius fok fölött már nagyon ideális mindennek a vetése, ugyanúgy a csemege kukoricánál és a babnál is, hát ezeket nagyjából egy időbe szoktuk vetni. Itt meg lehet említeni egy régi jó bevált hármas társítást, a kukoricát, a futóbabot és a sütőtököt, ez az indiánoknál, ez a három nővért emlegetik így. Úgy lehet ezt elérni, ezt az ültetést, a kukoricát széles sor és tőtávolságra, méteres sortávra ültetjük, és miután kikelt a kukorica, egy ilyen 15-20 centi után a babot vetünk a tövéhez közel, ez felfut rá, és a sor közben meg tököt lehet vetni, és így együtt három növényt tudunk termelni egy területen.
De jó. Na, van telefonálunk is. Üdvözöljük, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Vera vagyok, Völgyi faluból.
Üdvözöljük, kedves Vera!
Azt szeretném kérdezni, a citrompám szépen terem, vannak szép citromok rajta, de olyan rozsdás fotók vannak a gyümölcsén. Nem tudom ezt, mivel is permetezek, vagy mit kövele csinálni.
Rozsdás fotók nincsen, a maga a fán pajstetfek?
Nincs.
Nincsen rajta. Célszerű akkor ilyenkor a tavasszal kivisszük egy rezes gombaölős permetezést adni azért a növénynek, mert a tél folyamán többnyire, tehát a betegségek elkaphatják a teleltetés során, ahol hűvösebb, párásabb helyen. Nem tudom, hol volt teleltetve.
Hát eddig mindegy is. Van nekünk egy külön szoba, direkt arra világos is van, még melegítünk is, mikor kell. De eddig jó volt, semmi baj, hanem más kezdett pusztulni.
Most kezdettek barnulni. Nem lett az, hogy hirtelen a szobából kirakták tűző napra, és egy kicsit meg égett a termése, vagy a levele az ugyanolyan haragos zöld maradt?
A levéle is olyan nagyon, már olyan csökönyös, mint a 70 éves lenne, más mondja meg.
Hát célszerű ilyenkor a kirakjuk már elkezdeni a tápoldatozását, az a segítjük, hogy a növény vitálisabban elinduljon, de tényleg célszerű egy rezes permetezést, meg egy hozzárakni egy rovarölőt, mondjuk egy mospilánt, ezzel sokat segítünk a növényen, meg lomtrágyát is lehet belerakni.
Azt a rovar ülő esmét permetőztem. Adtam neki mitrágyát, direkt citromitrágyát, belekapartam a fődbe, a leveleket is megpermetőztem valamilyen, megint illen szörámiköl, de hát tovább is csak. Hát jó van.
Vizet kapott most rendesen, hogy ki lett rakva?
Mindegy vizet, mindegy kap.
Hát azt meg lehetne nézni, hogy azért ki kéne a cseréből emelni se gyökerei, hogy egészségesek-e neki, hogy ilyen szép fehér, ha mondjuk megmetszünk egy gyökeret belülről, mert a barnul akkor lehet, hogy gyökér pusztulása van.
Az is lehet, miért már nagyon öreg fa, komolyan mondom, öreg.
Hát akkor lehetséges ez, hogy nem tudom, milyen sűrven ültetik át, itt az is lényeges, hogy volt átült.
Tava előtt átültettük.
Uh-huh. Akkor mondom, ezt kéne megnézni.
Jó. Jó, nagyon szépen köszönöm, látom, ennek is a emsó az oka. További szép, kellemes napot kívánok.
Köszönjük, köszönjük szépen, minden jót. Hát időről időre előkerülnek a citromfák, de ha már itt az átültetés, akkor tényleg milyen gyakorisággal kell átültetni a citromfákat? Ahhoz, hogy tulajdonképpen megőrizik valamennyire a vitalitását, a fiatalságát, mennyire kell gyakran felfrissíteni a földet?
A citromfát elég 2-3 évente átültetni, azzal nagyon sokat tudunk segíteni, ha tavasszal, mikor kirakjuk, akkor a fölső talajnak a fölső 5-10 centét lecseréljük friss földdel. Elég annyira. Különben látható, mikor már a citromfa, azt mondom, hogy hát kezdi kiélni a talaját, akkor sokkal gyengébben nül, kevesebb virágot hoz, ekkor célszerű már átültetni, és átültetésnél is egy kicsit a régi gyökereket meg lehet faragni, meg lehet egy kicsit vagdosni, metszeni, hogy minél hamarabb elinduljon a gyökérképződés.
De ez egyébként igaz minden növényre, hogy egy picit meg lehet nyírbálni a gyökerét, és
egy egy balkon növényt is, ha beültetünk, akkor kiveszük a cseréből, és óvatosan kézzel szét kell egy kicsit húzkodni, hogy minél intenzívebben, hamarabban begyökeresedjen.
Köszönöm szépen, újabb telefonálunk van, én ennek nagyon örülök, kérdés érkezik, jó napot kívánunk! Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Én nekem egy oleanderrű kérnék tanácsot, jó tanácsot. Milyen tápot vagy műtrágyát kellene most nekik adni, mert már elég idősek, 5-6 évesek, hogy szépen virágoznának, mert tavaly nem voltak már olyan szépek, mint az előtt.
Ezek ki vannak ültetve a kertbe, vagy cserébe vannak?
Nem, nagy cserébe vannak ilyen.
Mikor voltak átültetve?
Hát, mondjuk 3, az már talán 5 éve, mert ki se tudjuk venni, csak úgy húzogatjuk a cserepet.
Célszerű lenne azért egy átültetést csinálni, ha nem is nagyobb cserébe ültetni, de ha kiveszik a cseréből is, akkor egy ilyen 5 centit körbe levágni a régi gyökerekből, és úgy friss földet mellé rakni, egy jó minőségi földet, az sokat segít, hogy a gyökér elindul a gyökérképződés során, elindul a növekedése is a növénynek, hogy tápoldatot mit alkalmazni, a legjobb különben minden balkon növénynek ez a Waldinger fluid nevezetű tápoldat, ez muskátli leánderek, ez direkt virágzás serkentő tápoldat.
Igen, igen. Na jó, nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük szépen, önnek is szép napot kívánunk. No, hát a leánderek, igen. Mi van akkor, hogyha pöttyös a levélzet, nincs rajta, nem lehet rajta látni semmilyen élősködőt, tehát nincsenek rajta tetvek, de mégis a felső részén egy ilyen kis barna foltok jelennek meg. Gyakori, és azok a levelek egy idő után elsárgulnak, és le is dobja a növény.
Ez több mint valószínű egy gombás betegség okozza, főleg a tehát párásabb, hidegebb időkben szokott megjelenni. Ilyenkor célszerű ezeket a beteg leveleket eltávolítani, és tényleg a gombás betegség ellen nagyon jók a rezes permetezés, és ezt is egyszer-kétszer meg van permetezve tavasszal a leánder, és nagyon jót tesz neki.
És hogyha ez folyamatosan előjön? Akkor érdemes a növényt?
Hát, ha ténylegesen annyira beteg, akkor tehát azért egy dísznövényt nem permetezünk állandóan, akkor lehet, hogy célszerű megválni tőle, mert komolyabb baja is lehet a növénynek.
Köszönöm szépen ezt a jó tanácsot is. Egy picit kanyarodjunk vissza a babhoz, mert ugye ezt említettük, hogy most kell elvetni, és ezek szerint ugye a kukoricával és a tökkel együtt, és akkor ezek nagyon jól megférnek egymás mellett, illetve támogatják egymást. Nekem egyébként újdonság volt információként, hogy a bab nagyon jól megköti a légköri nitrogént, és nagyon jól tudja gazdagítani a talajt, és nagyon sokan, akik értenek ehhez, például bennhagyják a babnak a gyökérzetét, és akkor ez tulajdonképpen, ha egy másik kultúrnövényt ültetünk bele, tulajdonképpen idézőjelesen megtrágyázza azt a talajt, és elősegíti a következő növénynek a növekedését.
Igen, hát ez a pillangósokra jellemző, hogy ilyen nitrogéngyűjtő gümök vannak a gyökerén, és ezáltal megköti a légköri nitrogént, és ha tényleg nem húzzuk ki a gyökereket, ott az a felhalmozott nitrogén a későbbi utóveteményünknek nagyon jó lesz. Ezért is szoktam azt mondani, hogy például egy cukorborsó után egy tárolási káposztát azért célszerű ültetni, mert akkor sok nitrogén összegyűlik a talajba. De ugyanez a borsó a baboknál, ami pillangós virágú, vannak ilyen a lóbab, például, amit azért vetnek sok helyen csak, hogy zöld trágya növényként.
Nem is kell trágyázni, ugye?
Kezdeti időszakban azért a pillangósok is igénylik a nitrogént, szóval célszerű azért adni, de később már felhalmozzák ők is.
Tehát elvileg a bab esetében akár még, hogyha plusz trágyát adunk, az gátolhatja a növekedését? Tehát
nem, segíti. Hát az első kezdeti időszakban, hogy a lomb fejlődése, ez több nitrogén, később a virágzáshoz, terméskötődéshez, ott már a kálium és a foszfor lényeges.
Jó, itt van egy kérdés, az e-mailben érkezett. Gyümölcsfáimon elvitte a virágokat a monília. Mit tegyek? Pontosabban én azt mondom, hogy mit tehettem volna, hogyha már elvitte, akkor mit tehetett volna a kedves hallgató? Illetve hát bennem felmerül az is, hogy ha hosszú távú megelőzés, akkor mit tudunk tenni ez ellen, a betegség ellen?
Hát igen, sajnos ez az év a moníliának nagyon kedvezett, mivel a virágzás időszakában hűvös csapadék idő volt, és tényleg azt mondhatom, hogy nagyon erős fertőzési, tehát járvány veszély volt. Megjelent a Monilia szilván is, ami ritka, megjelent az őszi barackon is a Monilia. Itt úgy tudtuk volna megvédeni, ha virágzás kezdetén, fővirágzás, virágzás végén három felszívódó permetezést adunk neki. Az a sajnos itt a probléma, hogy tehát abban az időszakban napi rendszerességgel esett az eső. Szóval a felszívódók is felszívódnak, a növényben áramolnak, de a sok csapadék hatására a mellette lévő kontaktszer az lemosódik a növényről.
Hát ha elvitte a virágokat a monília,
akkor már nem lesz termés, sajnos. Igen. Most arra kell koncentrálni a sárgabaracnál, a megynél, és az összes csontiasnál, ahol a hajtások is elkezdtek, hajtás, hervadása a monília hatására, ezeket le kell vágni az éprészig, vagy kicsit mélyebben, és megpermetezni.
Tehát akkor először visszavágjuk,
igen,
és aztán
utána permetezést
neki, és akkor talán jövőre majd.
Igen, igen. Hát hogy a fa ne menjen tönkre, mert tovább terjedhet a fában a monília.
Jó, hát a mai nap május 2-a egyébként uborka vető napként ismert a népi kalendárium szerint, hogy ma kell vetni az uborkát ahhoz, hogy jó termést hozzon, és nem szabad közben beszélgetni. De mi most pont erről fogunk beszélgetni, hogy hol tudjuk elrontani egyébként az uborka vetését, mert nagyon sokan panaszkodnak arra az előző években is, hogy elvetették a magot, biztosan jó magot vetettek, és aztán mégsem kert ki, és aztán utána újra kellett vetni az egészet, és jóval később lett termés, mint ahogy szerették volna.
Igen, hát ez a népi megfigyelés, ez a május 1-e környékén szoktuk elkezdeni az uborka vetését. Én azt mondom, várjunk vele. Tehát a hidegben a magok elkezdenek csírázni, jön egy reggeli 2-3 fok, a talaj lehűl, és a csíra megfázik, és nem fog kikelni. Ezért mondom azt, hogy inkább május közepén vessük el a meleg talajba, sokkal hamarabb kikel, sorát megöntözzük a száraz a talaj, és akkor úgy vetjük el, akkor pár nap alatt kikel. De ennél egy jobb módszer, ha valakinek van mondjuk fóliasátra, vagy ablakba megnevelni most a palántot, elveti szemenként egy tejfölös pohárba paprika, vagy a zuborka magot, És mikor már meg és a kész palántát rakja ki, ezzel meg tudja akadályozni ezt a bosszút, hogy hát nem kell ki, újra kell vetni, azért nem olcsók ezek a magok, amiket lehet kapni, meg hát a munkát, amit fáradozik vele. A másik az, hogyha ki kell, többnyire utána szokott mindig tönkre menni, vagy a hideg miatt, de többnyire ilyen nem látható karcolásokat ejtenek ezek a kis spanyol csigák igazából, és ezzel, hogy később rakjuk ki, ezzel egy erősebb növényünk van, azt már nem tudja, hogy megtámadni.
De az zöldségek vetése is májusban esedékes, például retket is ilyenkor szoktuk elvetni, azért, hogy folyamatosan tudjuk szüretelni. De azt gondolom, hogy ilyenkor mehet a földbe a fejes saláta, akár a cikória, aztán a nyári spenót, bab, ezek mind ugye száraz, szabadföldi ágyásba vethetők. Ezekkel is várjunk, vagy itt is lehet azt tenni, mint például az uborka esetében, hogy előneveljük a palántát ugyanúgy külön kis edényekbe, aztán később kiültetjük.
Vannak azok, amiket célszerű egyből helyre vetni. A saláta is nagyon jó kell, ha tudjuk úgy, ezek a tépős saláták sokkal jobbak egy nyári termesztésre, mivel a fejes saláta azért a nagy melegben hamar magba, tehát magszárt fejleszt, és élvezhetetlen keserű lesz a saláta. Ezeket szépen húzunk egy sort, és ritkán elvetve, később ritkítva lehet fogyasztani. A szakaszos vetést itt is lehet alkalmazni, egy reteknél is, egy salátánál is, a spárgababnál is, ugyanígy összakaszosan, de egy csemege kukoricánál is, egy 2-3 hét eltolás, amire ki kell a másik vetjük, és így egész évben lesz termésünk.
Hogyan ápoljuk a talajt az zöldséges kertben? Milyen gyakran érdemes lazítani? Hát van, aki két naponta kint van, aztán kapálgatja.
Igen, ez mindig vita tárgya, hogy milyen sűrűn kapáljuk egyetlen talajt, vagy takarjuk. Én azt szoktam mondani, hogy két öntözés után mondjuk egy kapálás megállja. Azért is lényeges, meg egy nagy eső után, ha megszárad a talaj, egy kicsit a felszínét megkapirgálni, mert ha megcserepesedik a föld, megreped, így a talajból sokkal könnyebben áramlik felfelé a nedvesség, de ezt a repedéseket eltömítjük a porhanyos talajjal, így tovább meg tudjuk őrizni a talajban nedvességet.
A fűszernövényeket ilyenkor érdemes egyébként osztani, hogyha van a kertben?
Igen, célszerű ilyenkor a fűszernövényeket.
Mert most egyre gyakoribb, hogy már mindenhol van legalább egy kicsi fűszerkert. Igen.
Hát igen, mindenki szereti a friss fűszerek használatát. Nyugodtan ilyenkor vissza is lehet jobban metszeni egy kakukkfüvet is, ha nagyon felfásodott, vagy például a kakukkfű, ha leír a
talajra. Az nagyon vissza metszeni, az mennyire?
Hát, hogy azért egy
talajtól?
Ilyen, a talajtól egy ilyen 5-10 centi azért maradjon mindig, hogy ki tudjon hajtani, de például a kakukkfűre jellemző, hogyha leír a talajra, akkor legyökeresedik, és ezáltal újabb növényünket le tudjuk választani, és tovább tudjuk ültetni. De például egy mentánál, ami nagyon intenzíven terjed, nagyon jól látható, hogy a közepe, ahol volt az eredeti növényünk, az teljesen kiszáradt, és ezért célszerű újraütetni ezt is egy 4 évente mondjuk, hogy ne az legyen, hogy középen üres a mentánk, ahol volt, és akkor 5 méterre meg ott egy egész mentásunk van.
Na, az orgonát kell-e metszeni? Ez jó kérdés. Kell metszeni, ha elvirágzik?
Igen, hát azt mondjuk, hogy
De én még sosem metszettem.
Hogy a tavasszal virágzókat mindig elvirágzás után metszük meg nyugodtan. Az orgonára jellemző, hogy a friss hajtások, vagy hát a végein hozza virágot, ezért a minél többször meg van metszve, több oldal elágazása van neki, és annál több virágot fog hozni.
De minden esetben csak az elvirágzás után?
Igen, mert ha tavasszal metszük, ez változó. De nagyon jó bírja a megújítás, van, aki fáván neveli, van, aki egy bokrot nevel, vagy egy sövényt is lehet bőle nevelni.
Tehát amelyik például idősebb, már szinte faszerű, azokat nyugodtan, drasztikusabban is vissza lehet?
Hát ha túlnől, akkor nyugodtan vissza lehet erőtesebben is metszeni.
No, hát rózsafák, azok ápolása, ilyenkor már megjelennek a kártevője a rózsafáknak, akár tetvek formájában is. Hogyan lehet kíméletesen megóvni őket, és nagyon gyakori probléma, szerintem az elmúlt években gyakran megjelent a liszharmat a rózsa esetében is.
Igen, tehát most már a kényesebb fajták, akkor én is észrevettem, hogy a, nem is ugye a liszthalmot, hanem ez a diplokarponos levélfoltosodás, meg a rozsda jelenléte is megjelent, hogy hűvösebb, csapadékosabb időnkben. Ilyenkor kell megfogni a betegséget, akinek kevés rózsája van, és megjelent a levélen a betegség, célszerű az egy-két olyan fertőzöttebb levelet leszedni, és utána egy részkén hatóanyag permetszerre megpermetezni, úgy, hogy a levelek alja, fonáki része is kapja, mert ott vannak a spórák, amik később elkezdenek szóródni.
Egyébként tényleg elég csak a éppen fertőzött leveleket leszedni? Nem terjed tovább?
Tovább terjed, ezért is célszerű. Azért szedjük le, hogy ne szórodjon el, ha nem fogja meg mondjuk a növényvédőszer, de utána itt is az egész növényt meg kell permetezni.
És virágzás után lehet gyakrabban metszeni a rózsát? Tehát ami elvirágzott, levághatjuk.
Azokat célszerű az elvirágzott virágfejeket levágni, mert azt kell tudni a rózsáról, ami remontáló, hogy az elvirágzott szárakon alul hozzák azokat a friss hajtásokat, amikből lesz később a virág.
No, hát ha már beszélgettünk az organákról, ugye ez a kert dísze, de hát egyre több helyen látunk már díszbokrokat. Ilyenkor kell-e formára nyírni őket?
Az örökzöldekkel még nyugodtan várhatunk.
Az mit jelent?
Hát július.
Július?
Július, júniusban. Most kezdett el a intenzív hajtás növekedésük lenni. Ezek nyugodtan nőjenek tovább. Egy fagyalt mondjuk már azt lehetett nyírni valakinél, mert ott már egy 20 centis hajtás van. Azokat nyugodtan lehet nyírni már.
Ha már dísznövények, akkor balkonnövények. Én már kiraktam egyébként, nem tudom, hogy jól tettem, mert lehet, hogy még lesz hideg. De hogy hogyan lehet a fiatal balkonnövényeket virágzásra serkenteni? Hogy még intenzívebb legyen?
Igen, hát
az... Mert mindenki azt szeretné, hogy övé legyen a legszebb. Aztán nem mindig jön össze, főleg, hogyha az időjárás ilyen, a túl sok eső van, és például egy muskátli esetében, ha gyakran veri az eső, akkor egyáltalán nem is tud virágba borulni, mert maga még csak a virág kezdemény egyszerűen így bebarnul, vagy elpenészesedik.
Igen, főleg ezek a nagyfejű, hagyományos álló muskátlikkal van ez a probléma, hogy nagyon nagyok a virágszínük és a virágfejek, és a ráhulló csapadék miatt bebarnulnak, botrytiszes rothadása lesz igazából a virágnak. Főleg az első virágzás, mikor megveszük ez a hajtatott növények, amik melegbe voltak, ezek sajnos ilyenkor az első virágok így járnak, de a később aklimatizálódik a külső hőmérséklethez és a klímához, akkor már fogják ezt bírni, hogy minél több virágunk legyen, azt azzal tudjuk sarkallani, hogy két hetente, etente tápoldatozzuk egy kálium és foszfor túlsúlyos tápoldattal, és az elvirágzott virágokat le kell mindig szedni, hogy ne terheljük azzal a növényt, hogy mondjuk magot érlel egy petúniánál mondjuk, hanem hogy a virágokat hozza.
Hát akkor ez napi gondozást igényel igazából.
Igen.
Krizantémok. Április vége, májusban szokták ugye szaporítani ezt a növényt. Szerencsére egyre több kertben most újra divatját éli. Volt egy időszak, amikor nem tartozott a legkedveltebbek közé, pedig talán a legkevesebb gondozást igényli, és nagyon sokáig és nagyon szép virágokkal örvendezteti meg a tulajdonosát. Hogyan tudjuk ezt a növényt jól szaporítani?
Igen, azt kell hozzátenni tényleg a krizantémához, hogy régebben még csak tényleg ez a halottak napi virág volt, de ma már annyira különleges kinézetű és díszítértékkel rendelkező multiflóra, hogy kisvirágú fajták vannak, teltvirágúak, pók szirmúak, nagyfejűek, kisfejűek, tényleg szinte szivárvány összes színétől, a zöldtől, a mélybordóig mindenféle van. És azért is kedvelik egyre jobban, mert az ősszel, mikor már kertbe nem virágzik semmi, még mindig ott van a krizantina, tényleg az első fagyok, vagy még a fagyok után is díszít. Igen, ilyenkor a gondozásánál, ha van, akinek van a kertjében, tőosztással egyszerűen szét tudja szedni, vagy későbbiekben dugványozni is lehet, de házikerben egyszerűbb a tőosztás, hogy egy nagyobb tövet kiveszünk, és azokat úgy szétvágjuk, hogy 2-3 hajtás legyen egy-egy csomóba.
Mi a helyzet egyébként emellett még például a kivi és a málnával? A málnát lehetett rágyázni. Ezt nem én kérdezem, hanem egy hallgató. Hogy ilyenkor elbírja a málna a kis trágyát, hogyha neki teszem, vagy a legjobb, hogyha komposztot használok?
A komposzt annyival jobb, mint az éretlen trágya, hogy ez már egy érett és nem éget. A málna kifejezetten szereti a nitrogénben gazdag talajt, ezért például ősszel egy szalmás baromfi trágyával nyugodtan lehet takarni a tövét végig, egy ilyen 4-5 centi vastagon, ez tél folyamán a csapadék bemossa, és hasznosulni fog.
Na hát a kivi ültet, ez volt egyébként a kérdésének a másik fel, hogy a kivit mikor ültesse, mert hogy úgy tudja, hogy nehezen tűri még a kisebb fagyokat is.
Igen, a kivi sajnos az idejében nálam is elfogyott teljesen, most már az utóbbi években mindig, úgyhogy én se tudok kivit szüretelni. Most már nyugodtan lehet ültetni ki, mert azért már nem lesznek olyan hidegek, reméljük, hogy elfagyjon. Ami nem fagyott el, azokon már ilyen 5-10 centis friss hajtások vannak.
Hogy lehet egyébként, vagy milyen helyre ültessünk kivit? A kivinek, milyen talajt szeret?
A kivinek az a lényeg, hogy sok csapadékos és szerves anyagban gazdag talajt, mivel nagyon intenzív növekedés van, egy évben 2-2,5 métert is tud nőni, rendszeresen kell öntözni. Házfal mellett is jó, de egy ilyen autóbeállóra, egy ilyen pergolát is lehet belőle készíteni.
Van egyébként kártevője a kivinek?
Jelenleg még nem találkoztunk vele itthon.
Tehát akkor ebből a szempontból egy jó választás
egy jó
lehet.
Egy jó választás, igen.
Csak a fagyok miatt.
Hát igen, az a problémás, hogy korán hajt.
Egyébként ez az időjárás, ami most jellemző, akár így, hogyha az április végét nézzük, de a mostani napok időjárása is, hogy viszonylag azért éjszaka hűvös van, napközben ilyen nagyon változékony, néha leszakad az ég sok csapadékkal, aztán utána nagyon magas a páratartalom. Ezt mennyire tudják tolerálni a növények?
Hát a mi régiónkban azért elég jó tudják tolerálni az itt aklimatizált növények, de azért ezek a mediterránabb jellegűek, meg melegebb vidékről származók, amik korán elkezdenek kihajtani, azért sokkal, sokkal rosszabbul tolerálják ezt a hideget, főleg a fagyokat is. Tehát azzal problémás mindig, például egy káki szilva is elég jól elfagyott az idejében, míg mondjuk egy almánál nem volt ilyen probléma, meg egy körténél.
Hát még a fagyos időszakok előttünk vannak, igen. Hiszen ott van az a 12-ei, aztán még az utolsó Orbán napi fagy is ugye meg szokta keresni a növényeket. Kell-e aggódnunk emiatt? Vagy már azért a növények addigra megerősödnek?
Hát megerősödnek, de azért ha egy mínusz 2-3 fok már van, azért még az rendes fagy, tehát a termés el tud fagyni.
Akkor érdemes gondolkodni ilyenkor, hogyha nem olyan nagy az ültetvény, hogy a fagyvédelemről valamennyire gondoskodunk egy kis takarással?
Hát igen, vagy füstöléssel, de azért az utóbbi időkben nem ez a kései fagyok voltak a problémák, hanem ez az április közepi fagy szokta mindig a szőlőt is, tehát mikor már elkezd hajtani, akkor szokott megfagyni.
Tölcsérjázmin átteleltették, de ledobta az összes levelét, csak a csupasz szár van, mintha kezdene hajtani egy picit a levélzet, hogy ez várható-e, hogy virágba fog borulni, eddig sosem volt ilyen növényem, gondoltam átteleltetem, de nem biztos, hogy sikeres volt.
Nem kell megijedni, a tölcsérjázmin leszórja a levelét, ki fog hajtani. Az kell, hogy mikor elkezd kihajtani, utána lesznek olyan részek azért, amik elszáradtak.
Ezt le kell vágni.
Azokat le kell vágni, és utána elindul a növekedése nagyon hirtelen és rohamosan. A teleltetésnél sokszor vannak ilyenek, például a bugenvillia is, hogy az kifejezetten szereti azt, ha télen nem kap vizet és leszórja a levelét, ezt a szenvedést, de ezzel késztetjük arra, hogy virágot hozzon például.
Át kell-e ültetni? Vagy maradhat a tavalyi földben?
Attól függ, hogy mekkora cserébe volt, és mióta van abba. Én azt mondom mindig, hogy tavasszal, ha látjuk, hogy már nagyon tömörödött a földön, kiélt, akkor célszerű átültetni, mert ezzel, hogy a jó talajba kerül, sokkal hamarabb megindul a növekedés, és szebb, nagyobb virágokat fog hozni.
Itt is érdemes átmozgatni egy picit a gyökérzetét, és akár
bel is lehet egy kicsit csipkedni, igen.
Hogyan vásároljunk muskátlit, ha valaki most szeretne? Milyen trükköket tudnál mondani? Mi az ideális növény? Már olyan sok fajta van, és olyan sok újdonság jelenik meg, és nyilván nyitottak vagyunk minden újra, csak nem biztos, hogy az meg működni fog. Tehát mi az, amit célszerű figyelembe venni, hogy hova kerül a növény, milyen a vízigénye, napos, árnyékos hely?
Igen, tehát ez a muskátlinál is az van, hogy minden évben jön egy újabb szín, egy újabb virágú, és akkor nagy lelkesen meglátjuk például ezeket hatalmas nagyvirágú angol muskátlik, hogy gyönyörűek.
Igen.
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezek az újabb fajták a régiekkel szemben már jobban bírják a naposabb helyet is, és hogy egész évben virágoznak, ha megkapják azt, amit igényelnek. A régi fajták sokkal jobban egy árnyékosabb, vagy egy félárnyékosabb helyet szerették, hát benne van, hogy angol muskátli, a párásabb körülményt bírták. Aki biztosra akar menni mondjuk egy balkonra, egy erkélyre, az a sima futómuskátlit, ez a tiroli típust válassza. Ez eléggé jó bírja a szimpla virágú, rózsaszín, fehér vagy piros, eléggé jó bírja a meleget is. Itt is az elég, hogy rendszeresen legyen öntöző, hogy ne száradjon ki a talaja. Ebből vannak olyan fajták is, amik nem olyan hosszan lecsüngők, de sűrűen elágazóak, ezek az ampolnás változatai, sokkal bokrosabb és sokkal szebbek lesznek.
Tehát akkor mindenki, ami éppen tetszik neki.
Így van.
Gondozással gondolom, hogy akkor megfelelő tápoldatozással az is egy szép növekedésre, meg virágzásra bírható. No, kérdés... Bambusz, hogy lehet kiírtani?
Hát igen, az emberek mindig úgy vannak vele, hogy milyen szép a bambusz, mikor ott látják.
Egyébként tényleg.
Gyönyörű, csak mikor kiültetjük és elindul, és akkor már 8 méterre a szomszédban, és minden ott van, akkor jönnek a problémák, hogy hogyan is állítsuk meg ezt a... Tehát eléggé invazív növényről van szó.
Meg lehet állítani?
Nagyon nehezen. Tehát azzal, hogy elvágjuk a kihajtottat, azzal nem tudjuk megakadályozni, mert a talajban lévő gyökerei ezek tovább nőnek, még jobban, inkább messzebbre mennek és kihajtanak. Azt lehet csinálni, mikor elkezd hajtani, és ezek a dárdák kihajtanak a talajból, és ilyen 20 cent.
Most egyébként.
Igen, most ebben az időszakban. Tömény gyomirtóval beecsetelni.
A tövét?
A növényt, magát, ezt a dárdaszerűt, mert annyira erőteljesen viaszos a felülete, hogyha rápermeteznénk híg formába, akkor ez lefolyik. Szóval emellé is még célszerű egy kis tapadót is rakni. Hát ezt többször meg kell ismételnünk.
Hát ez jó kis munka lesz, mert elég sok helyen
van. Hát
ki
igen,
tud bújni.
Sajnos így lehet csinálni.
És a már meglévő, ami esetleg nagy és több éves és szép nagy lombozata van, ugye télen is szép lombozata van, azt hogy lehet kiírtani?
Hát az sajnos tényleg az vissza kell vágni, és akkor hoz újakat, és azokat kell elkezdeni így kenegetni, többször mindig megcsinálni, és akkor így lehet visszafogni. Ki nem
ez
lehet
több éves
hát
munka lesz?
Sok esetben több éves munka is lehet.
Kiásni tehát nem lehet.
Hát ki lehet, ha észreveszünk, hogy elindul, akkor kell megállítani. Tehát akkor minél előbb elvágni, ezért célszerű, ha valaki akar, vannak kisebb növekedési bambuszok, amik nem annyira mennek el, de kiültetjük a kertbe, akkor célszerű, tehát ha valaki tud egy kutgyűrűbe beleültetni, az lenne az ideális, mert abból nem tud kimenni, vagy egy erősebb műanyag edénybe beleültetni, és akkor nem tud kimenni.
Tehát lefelé annyira nem megy mélyre a gyökérzete, hogy...
Annyira nem megy, csak inkább oldalra indul el, de úgy nagyon agresszíven. Tehát el kell figyelni, cserébe is lehet például nevén, nagyobb dézsába is ezeket akár, főleg a törpe változatok, amik mondjuk egy méter magasra nőnek meg, és díszítőek, de azért ezek a magas, 2-3-4 méter magasak, ezek nagyon intenzíven elindulnak.
Tehát akkor nem célszerű például...
Kis kertben ültetni.
Igen, meg volt, aki egyébként elválasztónak, tehát takarónak és elválasztónak kerítés mellé, de akkor nem célszerű.
Hát nem célszerű, mert a szomszédba is állni is egy elég konfliktus helyzetet idéz elő.
Jó, spárga, ugye most van a szezonja, itt Lendván és környékén is nagyon sok spárga termesztő van, de ha valaki otthon szeretne csak úgy saját célra, egyébként még mindig talán azért luxus növénynek számít a spárga, de ilyenkor kell a májusban a magját vetni. És hogyan lehet előnevelni a töveket?
Igen, nagyon könnyen ki kell, mert azt kell erről tudni, hogyha ismeri valaki az aszparátuszt, amit a csokrokba rakunk, igen, ez annak a rokona, főleg ez is nem szedjük időbe, megnől, akkor ugyanúgy néz ki. A magját elvetjük, és egy 2-3 éves növényeket ültetünk ki. Itt az a jó, ennek nagyon szereti a lazat talajt, tehát egy bakhátat képezünk a növényre, hogy ez a tényleg zsenge spárgánk legyen belőle.
Tehát akkor lehet vele kísérlet.
Lehet kísérletezni vele, csak tényleg lazat talajban, hát egy nagyon kemény anyagos talajban nem nő olyan szép egyenesen.
Mondok két telefonszámot, még hívhatóak vagyunk, itt van a szakértő Salamon János, és válaszol a kérdéseikre. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Hortenzia, gyönyörű, szép. Hogyan kell ápolni a cserepes hortenziát? Át kell leültetni a tavalyi töveket, és ha most már látszódik, hogy ami száraz, az visszavágható-e?
Igen, ezek a cserepes hortenziák, főleg amiket boltba lehet kapni, ezek egy kis növekedésűek. Célszerű visszavágni, korábban már vissza kellett volna egy 2-3 rügyre, hogy intenzív hajtás növekedés legyen, a hajtások végén hozza a virágot. Hogy szép virágos legyen, itt is az az érvényes, hogy rendszeres tápoldatozás és jó minőségű talajba legyen átültetve. A hortenzia egy félárnyékosabb helyet kedveli, plusz egy kicsit savanyúbb talajt is igényel. Szóval direkt lehet kapni, ami az hortenziának vagy áfonyának való talajba ültessük.
És akkor biztos, hogy...
És akkor biztosan szép növényünk lesz.
Hogyan lehet kiirtani a pázsitból a kétszékű gyomokat? Mert hogy mindenki szeretné ilyen nagyon szép, egyenletes, gyommentes pázsitot, ez meg manapság szerintem nagyon nehezen fönntartható, ezt én is látom, hogy azt gondolnám, hogy minden egyes fűnyírással kevesebb lesz, de nem, inkább több.
Igen, aki ilyen pázsitot szeretne, annak tehát sokat kell rááldozni. Én például ennek nem vagyok híve, mert tényleg szép egy pipitéres, mikor ilyenkor tele van egy pázsit, és minél több faj gazdagabb gyepünk van, de ha valaki tényleg focipálya, minőségi gyepet akar, akkor direkt lehet kapni kétszikűek ellen gyomírtót, amivel le lehet fújni a füvet, és az egyszikű pázsitunk, ami bennmaradnak, nem lesz semmi baja, de a kétszikűt kiírtja belőle.
Hogyan válasszunk egészséges paradicsompalántát, hogyha piacon vesszük meg, és nem mi magunk ültetjük? Hát nyilván saját paradicsomot szerintem mindenki szeret termeszteni. Egyre gyakrabban lehet látni, hogy már tömbházakban, kint a balkonon is tartanak cserépben. De hogy nagyon fontos az, hogy a palánta maga milyen, és abból milyen növény lesz, mert a paradicsommal azért vannak gondok.
Igen, hát ha palántát veszünk, akkor mindig érdemes megnézni, hogy szép zöld legyen, ne legyen rajta a levelén deformáció, ami lehet, hogy egy atkafertőzés, vagy egy levélteti fertőzés volt. Az a jó palánta, ami minél tovább megtartja az alsó szik leveleit. Tehát azért nem egy előregedett palántáról beszélünk. Többnyire a nagy palántákkal az a gond, hogy ezek meg vannak erősen hajtadva nitrogénnel, melegbe voltak, és ha kirakjuk mondjuk egy ilyen tűző napra, vagy egy szelesebb helyre, nagyon tönkre tudja tenni. Ezért célszerű inkább minél tömzsibb, rövidebb palánt. Nem kell a nagy palántákat megvenni egyből, hogy milyen jó, hogy mindjárt teremni fog. ha ilyen palántát veszünk célszerű az első virágot mondjuk lecsípni, hogy inkább gyökeresedjen be, például egy paprikánál is, ha megnézzük, egy nagy palántát veszünk, az első terméssel úgy lekötjük, hogy egy darabig nem fog nőni.
De célszerű akkor levenni a...
Célszerű az első virágot lecsípni akár róla, és akkor el tud kezdeni növekedni. Ez egy stressz helyzetet kap, hogy a 20-25 fokos fólia sátorból kirakjuk mondjuk egy 10 fokos, 15 fokos körülményben, aminek mondjuk egy 25-27 foka az optimális hőmérséklet igénye egy paradicsom paprikának, hogy meleg igényes.
Tehát akkor ők is sokkot kapnak tulajdonképpen.
Hát egy kicsit szoktatni kell, így ha valaki otthon is neveli a palántát az ablakba, mikor melegebb idő van, egy védettebb helyre kirakni, hogy
tehát nem közvetlenül egyből a földbe, hanem...
Igen, szoktatni kell egy-két hétig, úgy szokja a kinti szelesebb időt, a napsütést, mert sok egyszerűen úgy járnak az emberek, hogy kiültetik, és megfehéredik a level, hát megég a naptól. Azért elég erős az UV-sugárzás most már. Ezzel, hogy szoktatjuk, így hozzászokja a külső klímához. De azt is lehet csinálni, hogy például a szelet szokja, hogy kézzel végig a kezünket többször végig húzni rajt, és akkor így, mint a szelet imitálnánk, ezáltal megszokja azt a körülményt.
Erősödik akkor igen. A növény maga. Lehet-e, nyilván lehet, mert a csemege kukoricát is akkor szoktuk vetni nagyjából, amikor a normál kukoricát, de hogy hova vessünk csemege kukoricát, ha nincs nekünk mondjuk olyan területünk, hanem csak kiskertünk van. Akkor a kiskertben hova, és milyen távolságra érdemes ezeket a növényeket ültetni, és hogyha nem májusban, ültethetjük-e később is, mert hogy ugyanúgy beérik a termése.
Természetesen a csemege kukoricából vannak nagyon jó rövid tenyész időszakunk, amit még júniusban, júliusban, de sőt még később is, ha valaki kísérletezni akar, ültethet. Olyan helyre ültessék, ahol van elegendő teret, tehát azért magasra megnől. Azért jó társnövény a babbal, mert a baba alul el van, mondjuk egy bokorbab, és mellette a kukorica elfél. A tőtáv az ilyen 15-20 centi legyen igazából, hogy legyen helye, hogy fejlődjön. Nem érdemes sűrűn ültetni, mert akkor csak egy csövet hoz mondjuk a két cső helyet. Ezáltal, ha azt nézzük, sokkal, ha nagyobb térbe ültetjük, több tápanyagot tud felvenni, több vizet tud felvenni, és ezáltal nagyobbak lesznek a csövek és a kukoricaszem is.
Mi a helyzet az édes burgonyával? Mikor vessük, és hogy melyik a jobb, a gumós, vagy pedig a palánt?
Igen, ez az édes burgonya, ez nagyon népszerű. A gondozás az nehézkesebb. Laza talajt igényel, egy homokos talajt igényel. A kötött talajban nagyon girbe-gurbán nől.
Tekeredik, ugye?
Igen, meg az a gond, hogy igazából nagyon érzékeny a fonálférgekre és a pattogó bogarakra, ami meg fogja támadni, szóval ezzel még védekezni is kell.
Van telefonálunk, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy a csímaölő mennyire fertőzi a fajt, hát az a növény mennyire szívja fel után anyagot. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen a kérdést. Érthető volt, csigaölő, ugye beszivárog-e a talajba, és azt a növény magába szívja-e, tehát, hogy ez mennyire károsító, vagy hát az egészségre gondolom, itt erre gondolt a kedves telefonáló. Hát jogos egyébként a kérdés.
Igen, hát a csigaölőt is úgy kell alkalmazni, hogy nem a növény töve mellé, hanem a növénytől távol kell lerakni, hogy a csiga oda menjen, mert ez vonza igazából, és megeszi. Például a salátaféléknél nagyon nem is lehet használni, mert egy csiga rámegy, akkor a saláta beveszi, ezért tényleg nagyon távol kell tőle elhelyezni. A talajban, mivel nagyon minimális csigaölőt kell kiszórni négyzetméterenként, nem tud olyan szinten leszivárogni, hogy a növény felvegye.
Ha nem csigaölő, akkor hogyan tudunk ellenük védekezni sehogy?
Lehetséges, nagyon jó a sörcsapda, amit úgy értelmezem, hogy egy üveget lássunk a talajba, egy-két centivel a föld fölött legyen a pereme, és az aljába sört öntünk, ez is vonza ez az erjedt maláta szag, és ebbe belemennek, viszont ki meg nem tudnak jönni belőle.
Tehát akkor ez egy humánusabb
megoldás.
A mi szempontunkból.
Igen, igen.
Tehát akkor ezt érdemes kipróbálni.
Ezt érdemes.
Tehát most már nagyon-nagyon a műsor vége felé tartunk, és azért a szőlőről muszáj lenne néhány mondatban azért szólni, mert hát intenzíven elindul most az ottani munka, és nyilván a szőlőnek is nagyon sok kártevője van, és hát az időjárás sem kegyes a szőlőültetvényekhez sem.
Igen, szerencsére sok csapadékot kapott ezáltal, intenzív fajtás növekedése elindult, nagyon jól, tehát a rügyek nagyon jól differenciáltak előző évben, nagyon szép fürtkezdemények kezdenek látszani. Ilyenkor az első növényvédelmi lépésekben célszerű, ha valakinek mondjuk atkafertőző volt a tavalyi évben, atkaölőt használni. Az első permetezéseknél, ha a lisztharmat és peronosz ellen szeretnénk védekezni, mindenképp kontaktszerrel kezdjünk, hogy a később ilyen tudjunk felszívórót használni.
Melyik az legjobbak?
Hát az egyik legjobb, vagy hát úgymond kontaktszer, amit még most is lehet használni, ez a réz, és a lisztharmat ellen a sima kén használatát célszerű alkalmazni. Amire figyelni kell, hogy vannak azok a fajták, amik a kénre érzékenyek, a direkt termők, azoknál nem lehet ezt alkalmazni, mert megperzselheti, vagyis alacsony dózisban még elviseli. Ilyenkor már lehet akár egy lomtrágyát is adni, hogy erőteljes növekedése legyen a szőlőnek, majd virágzás előtt, mert ott már komolyabb növényvédelmet kell részesíteni. A másik fontos dolog hát a sorajnak a gyommentesítése, azért elég intenzíven megindult a gyomnövekedés, van, aki kapálja még mai napig is, és tehát egyszerűbb megoldás egy sima glifozátos gyomírtást végezni, ami igazából, ha a törst letisztítjuk, és a fiatalokat körbe kapáljuk, mert ez levélen szívódik fel, akkor az összes kikelt gyomot el tudjuk pusztítani vele.
Na hát azt gondolom, hogy május nagyon aktív lesz mindenütt a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben, a kiskertekben akad munka, és a szép idő bizonyára a kertészkedőket akár reggeltől estig is a szabadban fogja tartani. Hát jó kertészkedést, és hát eredményeket kívánunk mindenkinek, meg ehhez olyan időjárást, ami úgy májusban dukálna. Szokták mondani, májusi eső aranyat ér. Szükség van még a csapadékra? Milyen a talaj? Mennyi csapadék?
Kapott eleget a talaj, de például a mostani kukoricavetéseknek meg a kiskertnek kellene egy úgymond kelesztő öntözést kapjon, mert azért a szél mindig fújt, azért a talaj felső rétegei ki tudnak szárani, főleg a frissen munkált talajnak.
Na hát akkor ne bánkódjanak, ha a mai nap egy picit csapadékosabb lesz, az esőre szükség van. Köszönöm szépen a szakértő jó tanácsokat. Kedves János, egy hónap múlva várjuk vissza, meg a hallgatókat is, mert hogy legközelebb egy hónap múlva jelentkezik a Kertész Válaszol. Önöknek további szép napot kívánunk. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész Válaszol.